16. fejezet. Weimarban levelet kapott Daniellától, aki anyja üzenetét közölte. A nagypapa ne jöjjön Bayreuthba, mert a mama képtelen most vendéget fogadni, olyan lelki állapotban van. Majd, ha jobban lesz, értesíteni fogja. A levelet eltette, és nem szólt senkinek, de nagyon szenvedett. Tanítványai vigasztalták, és teménytelen utazása. Mintha a kóborló cigány ösztön még egy nagyot, utolsót lobbant volna benne, mint a kialvó gyertyalángja. Elment Meiningenbe, ahol Bülow hangversenyezett, meglepő erővel és újjáélet frissességgel, mintha Wagner halála megváltotta volna. Elment Pozsonyba, hogy az ottani plébánosnak, Heidlernek aranymiséjén a koronázási misét vezesse. Elment Bécsbe, ahol Tilgner megmintázta, aztán megint Weimarba. Nyughatatlanul utazott ide is, oda is, pedig csak egyetlen helyre szeretett volna menni, Bayreuthba, de oda nem hívták. Cosima még mindig nem vágyott látni apját. Az aggasztján, szorongva, fájó szívvel, reménykedve várta a levelet, de az nem jött meg. Már több mint egy esztendő telt el Wagner halála óta. Akkor írt Bayreuthba, hogy most már talán meglátogathatja őket. Nagyon öregnek érzi magát, talán él még egy-két évet, de talán már csak egy-két hónapot, és szeretné látni unokáit. Cosima most sem válaszolt, helyette csak Daniella írt, hogy a Wanfried villa most nem alkalmas szállóvendég fogadására, mert a Parsifal előadásai miatt anyjának rengeteg dolga lesz, de a ház tőszomszédságában néztek neki lakást, ott nagyon jól fogja magát érezni. A Wanfried villa baloldala mentén szűk kis utca húzódott, amelyet a rohamosan fejlődő idegen forgalom csinos házakkal gazdagított. Ezt a kis utcát Siegfried utcának nevezték. A sarkon állott az a ház, amelyben lakásáról gondoskodtak. Két szobát vettek ki neki albérletbe egy előkelő úrhölgynél, Frau Forstrat von Frölingnél. Elég kellemes szállás volt. Az aggasztján lerakta holmiát és átsietett a Wanfriedbe. Az udvaron két hatalmas Bernáthegyi vészes ugatással rohant feléje, de mindjárt megismerték, és vad lelkesedéssel ugrottak neki, hogy üdvözöljék. Alig tudott megállni öreg lábán. A kutyák már-már feldöntötték, kiáltoznia kellett. A villából egy inas sietett ki, és elparancsolta a kutyákat. Jelentsen a leányomnak, a gyerekek itthon vannak? Mind elmentek sétálni, főtisztelentő úr. Jelentenem pedig nem szabad senkit. A nagyságos asszony szigorúan megparancsolt, hogy akárki jön, ő nincsen itthon. Bezárkózott és dolgozik. Jól van. Hát mondja meg, hogy megérkeztem, és majd üzenjen át értem. Megfordult, elment sétálni. Mikor hazaért, megkereste Frölingnét, nem keresték-e a Wanfriedből? Nem keresték. Másnap Daniella jött át hozzá. Magyarázgatta, hogy anyja embertelenül el van foglalva, a nagypapa csak érezze magát itthon Bayreuthban, a családi páholy rendelkezésére áll. Daniella is hamarosan elsietett, neki is sok dolga volt, mert az ünnepi játékokkal kapcsolatban már neki is jutott reprezentálni való. Minden vonatnál akadt valaki, aki elébe ki kellett mennie. A nagypapa délután játszani akart a gyerekekkel, és átüzent a Wanfriedbe. Onnan az az üzenet jött vissza, hogy a gyerekeknek nyelvleckéik vannak, azokat elmulasztaniuk, szigorúan tilos. A nagypapa tehát megint elment sétálni. Este aztán izgatottan lépett be a családi páholyba, a nyüzsgő sokaság már gyülekezett. De a páholyban nem volt senki. Cosima nem nézte az előadást. Másnap megint várta az üzenetet, hogy Cosima végül is csak átküld érte. De egész nap nem jött hír. Este felé előadás előtt átjöttek a gyerekek, a két kisebbik, lány és Fidi. Boldogan elbeszélgetett velük, mesélt nekik, mókázott, mulattatta őket, aztán elmentek. Cosima megint nem jött a színházba. Következő nap Daniella értesítette, hogy a családi páholy mindkét helyiségét külföldi vendégek veszik igénybe, de egy földszinti jegyet fenntartottak a nagypapának. A mama pedig roppantó sajnálja, de ma is annyira el van foglalva, hogy képtelen a nagypapát fogadni. Talán majd a közeli napokban adódik alkalom. Az aggasztján szelíden mosolygott, de szeme megtelt könnyel. Nem izent senkinek semmit, összecsomagolta holmiát, és elutazott. Kóbor kutyának érezte magát, mikor naphosszat ott őgyelget, jött ment a Vámfrid körül, és csak a kerítésen átlátta az ellenséges némaházat. Cosimának nem is írt. Beletörődött, hogy csak terhére van a leányának, ha látni akarja. Visszament Weimarba, a tanítványokhoz. Ez volt most már igazi családja. A tanítványok tarka, minden világtájról összeverődött serege. Eugène d'Albert, a szenvedélyes legény, aki minden héten más nőbe volt, halálosan szerelmes, és azonnal nősülni akart, míg a mester le nem hordta. Albeniz, a kedves, mindig mosolygó fiatal spanyol. Zaremski, hol világfájdalmas, hol újjongóan boldog, szertelen lengyel. Emil Sauer, a hamburgi fiatalember, akit Rubinsteintől vett át, és aki mindkettőjük utódának ígérkezett elképesztő haladásával. Felix von Weingartner, az előkelő zárai, aki nagy ábrándokat táplált karnagyi jövőjéről. Lamont, a glasgowi fiú. Damotta, a portugál, aki egy rabszolgákkal kereskedő Guineai szigetről jött Weimarba. Silotti, a harkovi orosz. Aztán a kis Tomán István, a homonnai körorvos fia. Stavenhagen, a berlini Spindler tisztító cég vezérigazgatójának a fia, feltűnő szép fiatal fickó, a nőnemű növendékek bálványa rögtön a mester után. Friedheim, az orosz zsidó, akivel édesanyja is eljött, és fiát Artúsának becézte. Göllerich, aki már házas volt, felesége bámulatosan kövér asszony. És a nők, legelőször persze Lina Schmalhausen, aztán Arma Szénkrach, az amerikai leány, akire mamája vigyázott. A mamát a mester Görögkarnak nevezte el, mert mindenbe belebeszélt és mindent kommentált, mint az antik tragédiák kórusa. Emi Fay, a másik amerikai nő, az édes szépség, aki olyan szerelmes volt az agmester, vagy folyton reszketett a keze. Mari Lipsius, aki Lamara álnéven irogatott is. A szép nevű Adél Auster Oe, a lobogó orosz Vera Timanov, és még egész serege a tehetségeknek, akiket derűs jóindulattal hallgatott végig, és udvariasan megdicsért. Csak zongorázzanak kedvükre, nem ártanak vele senkinek. De a tehetségeseket piszkálta. Azokat érdemes volt szidni, kínozni, vezetni, érdességeiket gyalulni, és haladásukban mód nélkül gyönyörködni. Úgy élt közöttük, mint a fejedelem. Hallatlan tekintélye volt, egyik sem mert megszólalni, amíg ő kérdést nem intézett hozzá. Mint fejedelmi udvaroknál szokás, pártok alakultak, a kedveltek heves intrikákat folytattak egymás ellen, a mester egyetlen megjegyzése napokra felkavarta az egész tábort. Magánügyeikkel, szerelmi bonyodalmaikkal, pályájuk gondjaival is hozzámentek. Tanácsokat adott, várocskákat kibékített, elhagyott féltékenyek fenyegetéseit leszerelte, és a valamelyiknek hazájából aggódó levelet kapott. Maga elé idézte, és keményen összeteremtette, hogy miért nem ír szorgalmasabban az édesanyjának. Amikor átjött Pestre, voltak, akik vele jöttek. Ezekkel szaporodott a magyar csoport. Ezek megint új világot alkottak, mint egy második udvartartását a két országuk királynak. Akházi Károly, aki nem tudta eldönteni, hogy festő legyen-e vagy zongora művész. Raus Károly, a gazdag fiú, aki zenei pályára szeretett volna menni, de családja nem engedte. Szendi Árpád, juhász után a legtehetségesebb, aki legjobban bele tudta élni magát a Liszt stílusba. Varga Vilma, akinek rákospalotai villájában kellemes, gondtalan napokat töltött. Kulifai Izabella, egy ismert hírlapíró leánya. És itt is Lina Schmalhausen, az éppen olyan áldásos, mint végzetes. Testi ereje rohamosan fogyatkozott. Különösen szeme kezdett rohamosan gyengülni. Már nem tudott pápa szemmel sem jól olvasni. Karolin, Sophie és Olga leveleit, amelyeket másnak nem mutathatott, csak nagy üggyel, bajjal silabizálhatta ki. Idegeit a Lina ragaszkodása súlyosan tönkretette, egész éjszakákat töltött álmatlanul, s reggel úgy kelt fel vörös héjú, folyton könnyező öreg szemmel. Ingerlékeny is lett. Apróságok is kihozták a sodrából, hát még a nagyobb izgalmak, pedig azokban is volt része. Kozima megfoghatatlan, kegyetlen ridegsége állandóan rágta a szívét. Aztán olyan dolgok történtek vele, mint a király dal ügye. Ferenc József gavalléros bőkezűsége operaházat ajándékozott Pestnek. A Hermina térre tették a pompás épületet, hogy homlokzata az Andrássy útra nézzen. A megnyitásra az öreg zeneszerzőtől rendeltek alkalmi királyhimnuszt. Ő meg is csinálta, de az intendáns báró Podmanicki Frigyes megtagadta a dal előadását, mert a szerző a Hely Rákóczi Bercsényi kezdetű kurusznót, a zenei gondolatát költötte belé, azt pedig az alattvalói hódolattal illetlenül ellenkezőnek tartotta a báró. Az aggott, ez a dolog nagyon megviselte, megint éjszakákon át nem aludt, és a ragyogó operaház megnyitásától dacosan távol maradt. Látogatóinak haragosan magyarázta, hogy milyen oktalanul bánnak vele. Hol nem tartják eléggé magyarnak, hol meg túl magyarnak tartják, pedig ő mindig egy és ugyanaz. És egyszerre megint elfogta a kóborlás csillapíthatatlan ösztöne. Alig tudott már segítség nélkül felszállni a vasúti kocsiba, mégis telhetetlenül utazott egyik városból a másikba. Pozsonyba ment a Rubinstein hangversenyére, onnan Bécsbe, onnan Weimarba, onnan Karlsruhe-ba, ahol a Bayreuthi Színház volt ügyelőjét, Felix Mottlt, mint nagyszerűen induló dirigenst látta viszont. Strasbourgban végighallgatott egy hangversenyt, amelyen csak az ő művei szerepeltek. Innen elment Antwerpenbe, mert itt előadták férfi karra írt miséjét. Aachenben is Liszt műveket játszottak, oda is elutazott. Aztán Münchenbe ment, mert ott Cornelius operáját adták elő, a számára oly nevezetes bagdadi borbét. Onnan a Kemsire akart menni egy tanítványát meglátogatni, de akkora vihar volt a tavon, hogy a közlekedés megállt. De ő nem állt meg, felült a vonatra és elutazott Itterbe, a tiroli kis helyre, ahol Sophie nyaralót vásárolt magának, és orosz munkájának szabadságát ott töltötte. Két napig volt Sophie-nál, meghallgatta orosz sikerét, elpanaszolta öregsége bajait, aztán elutazott Innsbruckba, ahol a kis Tománnal és Linával volt találkája. Születésnapjára Rómába akart menni, de a Pó megáradt, elmosta a töltéseket, és ő itt lett 74 esztendős Innsbruckban. Kedélyes estén tanítványai között volt. És mikor hamarosan megint utazni lehetett, Linával és Tománnal együtt indult Rómába. Karolin összecsapta a kezét, amikor meglátta. Rettenetes, hogy hogyan tönkrement maga. De nem is csoda. Hát borzasztó, miket hallok magáról. Azt a Schmalhausen nevű bestiát agyon kellene verni. Azt teszi tönkre magát. Hagyja, nagyon jó leány. Gondomat viseli. Nagyon szépen viseli gondját, hiszen magába hálni jár a lélek. Szörnyű, szörnyű. Különben gratulálok, hogy dédapa lett. Én? Dédapa? Hát nem tudja. Gravina gróftének Szicíliában fia született. Manfrednak hívják. Éppen a múlt héten hallotta. Maga nem tudta? Nem tudtam. Motyogta az aggasztján. Engem nem értesítettek.